6 fegyelmi eljárást indított a rendőrség a meggyilkolt japán nő ügyében. A BRFK és az ORFK Doorstep tájékoztatójáról Kalapos Mihály összefoglalóját hallják.
A főváros 5. kerületében január 29-én megölt japán állampolgárságú nő volt férje fenyegető üzenete miatt korábban tett feljelentésének elutasítása, valamint az ellopott laptopjának ügyében végzett nyomozás hiányosságai miatt Budapest rendőrfőkapitánya teljes körű belső vizsgálatot rendelt el. Ennek eredményét ismertette Fülöp Gergely rendőr alezredes, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője, aki azzal kezdte, hogy hibáztak.
Az 5. kerületi rendőrkapitányságon 5 fővel szemben indult fegyelmi eljárás. Ezen belül, tehát az 5 fegyelmi eljáráson belül egy alosztályvezetőt más beosztásba helyeztek, egy osztályvezetőt felmentettek a beosztásából. A közösségi médiában a BRFK nevében közzétett méltatlan hozzászólások miatt plusz egy fővel szemben indult fegyelmi eljárás, őt a Facebook oldal üzemeltetésért felelős admint leváltottuk. A szakmai hibákért elnézést kérünk. Budapest rendőrfőkapitánya ezen kívül elrendelte, hogy a családon belüli erőszak témában érzékenyítő tréningre kötelezett kollégák létszámát kibővítsék.
Az országos rendőrfőkapitány intézkedéseiről Gál Kristóf rendőrezredes, az ORFK kommunikációs szolgálatának vezetője beszélt.
Az eset kapcsán az országos rendőrfőkapitány a bűnügyi főigazgatóság útján elrendelte a kapcsolati erőszak miatt tett feljelentések ügyében az elmúlt évben hozott valamennyi elutasító határozat felülvizsgálatát országszerte. Továbbá a bűncselekmény vagy bizonyíték hiányára alapozott nyomozást megszüntető határozatok felülvizsgálatát ugyancsak országosan az elmúlt év vonatkozásában. Az országos rendőrfőkapitány egyúttal elrendelte a folyamatban lévő ügyek fokozott szakirányítói felügyeletét.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a területi rendőri szervek is kötelesek a kapcsolati erőszak miatt folyó ügyekben fokozott körültekintéssel és felelősséggel eljárni, tette hozzá az országos rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatának vezetője.
A gyilkosokon és a gyermekeket bántalmazókon kívül gyakorlatilag mindenkit kiengedne a börtönből egy magát hangsúlyozottan cigány ügyvédként bemutató szegedi jogász, aki ennek érdekében aláírásgyűjtésbe kezd. Herceg Zsolt összefoglalója.
Rafael Balázs Leandros cigány származású szegedi jogász azért találta ki ezt a petíciót, mert szerinte a bíróság gyakran túlzottan súlyos ítéleteket hoz a romákkal és a hátrányos helyzetűekkel szemben.
A szabadságvesztésüket töltő elítéltek utolsó 2 évét engedjék el, amennyiben a büntetés hátralévő része 2 évnél kevesebb, az elítélt azonnali szabadulóvá váljon. Azokban az esetekben, ahol a szabadságvesztés büntetés hátralévő része meghaladja a 2 évet, ott a hátralévő büntetés felét engedjék el. Az aláírók egyezően kifejezik azt, hogy semmilyen kegyelmet nem ismernek elfogadhatónak életellen elkövetett és kiskorú gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmények kapcsán.
Rafael Balázs Leandros, aki Rafael Leonnak is nevezi magát, azt állítja, hogy nem pártpolitikai érdeket szolgál az akciója. A Roma Parlament polgárjogi mozgalom elnöke azonban politikai csapdának tartja a petíciót. Horváth Aladár az ATV-nek nyilatkozott.
Hogyha ezt a kezdeményezést sokan aláírják, és megméri mondjuk a századvég, hogy milyen támogatottsága van a kormánypártnak, és nyere szavazatokat a cigányokkal, magyarán be tudja biztosítani a győzelmét jövőre, akkor támogatni fogja.
A Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke a Magyar Nemzetnek beszélt. Abba Horváth István szerint nincs reális esély arra, hogy általános amnesztia legyen Magyarországon, és a petíció csak arra jó, hogy növelje a megosztottságot, illetve a gyűlöletet. A parlamenti pártok közül eddig csupán a Mi Hazánk reagált a kezdeményezésre. Dúró Dóra országgyűlési képviselőt, a Mi Hazánk és a parlament alelnökét hallják.
Börtönökben raboskodó bűnözőknek kér közkegyelmet Rafael Leon ügyvéd. A felháborító javaslat mellé aláírásgyűjtést is szerveznek, a Mi Hazánk meg fogja akadályozni ezt a társadalmat romboló őrült tervet.
Rafael Balázsnak saját állítása szerint már 120 roma nemzetiségi önkormányzat és 50 civil szervezet jelezte, hogy csatlakozni fog a petícióhoz, ezért a jogász most már nem 100 000, hanem 500 000 aláírást akar összegyűjteni, ha pedig nem sikerül elérnie a közkegyelmet, akkor azt szeretné, ha kiterjesztenék a reintegrációs őrizet intézményét.
Az Inforádiónak nyilatkozó jogtudós szerint közkegyelmet csak egészen kivételes helyzetekben gyakorol az országgyűlés, és ez most nem olyan helyzet. Hak Péterrel Herceg Zsolt beszélgetett.
A kegyelem intézménye az az államnak egy speciális döntése különös okokból az elítélteket vagy az eljárás alá vont személyeket részesítheti az állam kegyelemben, attól függően, hogy milyen személyi kört érint beszélünk egyéni kegyelemről, amikor egy-egy személy kap kegyelmet, vagy közkegyelemről. Az egyéni kegyelem és a közkegyelem is attól függően, hogy melyik eljárási szakaszban alkalmazzák, lehet eljárás. Másik kegyelem, tehát amikor még ítélet nem született az ügyben, büntetőügyben, de akár a köztársasági elnök egyéni kegyelemmel megszakítja a büntetőeljárás folytatását, akár az országgyűlés közkegyelemmel megszakíthat büntetőeljárásokat. Ugye a végrehajtási kegyelem értelemszerűen azt jelenti, hogy már megszületett a büntető ítélet, akár már meg is kezdődött a végrehajtása, vagy a végrehajtásának a nagy része megtörtént, és akkor kap kegyelmet az illető. Most a közkegyelmet kizárólag az országgyűlés gyakorolhatja, az egyéni kegyelmet, ahogy hát egy év óta már szerintem minden rádióhallgató ismeri, a köztársasági elnök gyakorolhatja, ez egy úgynevezett diszkrecionális joga az elnöknek, jelenleg még indokoláshoz sincsen kötve, az elnök bármilyen méltányolhatókból egyéni kegyelmet gyakorolhat. Most a közkegyelem az egy nagyon speciális intézmény, nagyon ritkán és nagyon-nagyon súlyos indokok alapján élnek ezzel a közkegyelemmel. Ugye a kommunizmus idején, tehát 1989 előtt az akkori országgyűlés részben ugye 56 után, 1961-ben alkalmazott közkegyelmet, ami az 56-os forradalmárok ítéleteit részesítette kegyelemben. Utána pedig általában a 1945-ben véget ért háború, a felszabadulásra emlékezve alkalmaztak közkegyelmet. A rendszerváltás idején volt egy rövid néhány év, amikor viszonylag sok közkegyelmet alkalmazott az országgyűlés. Ugye 89-ben a köztársaság kikiáltásakor, 90-ben az új országgyűlés megalakulása után, és 91-ben a taxisblokád után alkalmazott az országgyűlés közkegyelmet. De 91 óta közkegyelem gyakorlására nem került sor, és azt kell mondanom, hogy a konkrét petíció ügyében sem lehet nagyon erre számítani, mert nem nagyon látható olyan nyomós érv, ami indokolná. Ugyanis a kegyelem nem az eljárási vagy ténybeli hibák kiküszöbölésére szolgál. A kegyelem esetén mind az országgyűlés, mind a köztársasági elnöknek hát tisztába kell lenni, hogy az illetőnek a büntetőjogi felelősségét meg fogják állapítani, vagy már meg is állapították. Tehát a bűnösség kérdése az nem vita tárgya ilyenkor, hanem az a megfontolás, hogy a bűnösség ellenére sem gyakorolja az állam a büntető hatalmát az adott személlyel szemben. Ehhez tényleg nagyon-nagyon nyomatékos érvek kellenek, ugye a rendszerváltás, illetőleg az a körüli események voltak legutóbb, amire okot adnak. Ugye ne felejtsük el, hogy a kegyelem nyilván nem csak azt a személyt érinti, aki kegyelemben részesítenek, hanem a kegyelem, ahogy utaltam is rá, az állam büntető igényéről való lemondást jelenti, és ez a büntető igényt az állam történelmileg a sértettől vette át. Tehát ugye korábban a történelmi korokban a sértettnek keletkezett joga arra, hogy az őt ért sérelmet megtorolja. Az államok kialakulásával az állam átveszi ezt a jogot, ami azt is jelenti, hogy az állam ad egy ígéretet a bűncselekmények sértetjeinek, a lopás áldozatának, vagy annak, akit megvertek, vagy annak, akinek kárt okoztak, hogy én helyetted meg fogom büntetni azt, aki a sérelmedre bűncselekményt követett el. Amikor kegyelemben részesíti akár az elnök, akár a parlament az elkövetőket, akkor ugyan irgalmasságot gyakorol a kegyelemben részesítettel, de az igazságosság az sérül minden ilyen esetben, mert az áldozatok sérelme nincs megtorolva. Tehát ebben a konkrét esetben is a kezdeményezőknek azt kellene megmagyarázni, hogy miért fontosabb az elkövető elkövetők érdeke, és miért álljunk az elkövetők mellé az áldozatokkal szemben, és miért ne gyakorolja az állam azt a hatalmát, amit az igazságosság alapján gyakorolnia kellene.
Tegyük fel, hogy nagyon sokféle szervezet és nagyon sok magánember aláír egy ilyen petíciót. Ha ők tényleg nagyon sokan vannak, akár több százezren, vagy akár egymillióan, akkor ennek bármiféle jogi kötő ereje a parlamentre nézve van?
Nincs, ilyen kötő ereje nincsen. Népszavazást ilyen ügyben nem lehet tartani, hiszen ugye ez egy alkotmányos kötelesség, hogy az állam büntető igényéről való lemondás az szerintem népszavazásra nem alkalmas. Tehát akármennyien írják alá, mindig a másik oldalon vannak azok, akik az áldozatoknak nyújtott igazságszolgáltatás megcsúfolását látnák ebben. Bűnök büntetlenül maradnak, az sem az áldozatok sérelmét nem orvosolja, sem a társadalom védelmét nem szolgálja. Ugye a társadalomnak is a büntetésen keresztül az a célja, hogy a konkrét elkövetőt is elrettentse attól, hogy a jövőben újra ilyen bűncselekményt kövessen el, illetőleg másokat is, akik még nem követtek el ilyen bűncselekményt, távol tartson az ilyen cselekedetektől. Van olyan példa a történelemben, nem Magyarországon, amikor az igazságszolgáltatás kudarcát akarták így orvosolni, különösen a 20. század végén Olaszországban volt gyakorlat az, hogy mivel nagyon-nagyon sok ügy volt, és az igazságszolgáltatás rendkívül lassú volt, 5-6-7-8 év alatt születtek ítéletek, és rengeteg folyamatban lévő ügy volt, akkor kitakarították úgymond az ügyeket egy-egy ilyen közkegyelemmel, de azért ez nagyon-nagyon komoly feszültségeket eredményezett, és hát nyilvánvalóan negatívan hatott a büntetésre is. Tehát ezért, ha csak nem indul egy óriási népmozgalom, ami a parlamentet meggyőzi arról, hogy a magyar lakosság elsöprő többsége ezt szeretné, amiben én nagyon erősen kételkedek, akkor a parlament nem fog ilyen döntést meghozni, mert valószínűleg a törvényhozóktól a választóik azt várják el, hogy ne az elkövetők, hanem az áldozatok oldalán álljanak.
Döntött az Amerikai Egyesült Államok Szerzői Jogvédő Hivatala. A szerzői jog nem védheti azokat a műalkotásokat, amelyeket kizárólag a mesterséges intelligencia hozott létre, utólagos emberi beavatkozás nélkül. Az Inforádiónak nyilatkozó jogtudós szerint ez egy nagyon fontos állásfoglalás, amely az európai szabályozás számára is iránymutató lehet. Herceg Zsolt kérdezte Ződi Zsoltot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének kutatóprofesszorát.
Az, hogy a szerzői jogot időről időre érik ilyen technológiai kihívások, ez azért nem egy meglepetés. A szerzői jog egy nagyon erősen technológia orientált, vagy technológiára támaszkodó jogág, és ugyanilyen miniválságok sújtották, amikor a könnyű másolhatóság bejött, tehát a magnókazettáknak a korszaka, meg a VHS kazettáknak a korszaka, meg amikor az internet, amikor ugye nagyon könnyen lehetett digitális állományokat elküldeni. Tehát időről időre vannak ezek a válságok, és a szerzői jog azért úgy tűnik, hogy eléggé jól meg tudja ezeket, részint a jogszabályok módosításával, kiegészítésével, részint pedig a jogszabályoknak a kreatív értelmezésével ezeket a problémákat meg tudja oldani.
A mostani amerikai értelmezés mennyiben segít bennünket arra, mennyire teremt precedenst arra, hogy honnantól tekinthető egyéni alkotásnak, netán műalkotásnak, például egy fotó, egy videó vagy egy zene, amelybe bevonták a mesterséges intelligenciát.
A amerikai szerzőjogvédő hivatalnak a fő feladata az az, hogy ugye regisztrálja a szerző jogilag védett alkotásokat. Ez nem feltétele annak, hogy az alkotás védelembe részesüljön. Ez Amerikában is nagyon régóta úgy van, hogy a szerzői jogilag releváns alkotás, tehát a mű, az a létrejövetele pillanatában védelmet érvez, ha egyéni eredeti jellegű és a szerzői kreativitásnak az eredménye. De Amerikában sokkal jobban támaszkodnak a szerzők arra, hogy a védelem jobban bizonyítható, hogy kihez tartozik egy mű, hogyha regisztrálják. És mivel a regisztrációhoz a szerzői jogvédő hivatal ezeket a kritériumokat nézi, figyeli, hogy ez az alkotás egyéni eredeti jellegű-e, kreatív folyamat eredményeképp születette meg, tehát alkotásnak lehet-e tekinteni. Ezért ez a kérdés nagyon hamar feljött már 22-ben, amikor megjelent a ChatGPT ugye a szövegek tekintetében, majd később, amikor megerősödtek, hát korábban is voltak már, de a igazán jó minőségű képek és videók nagyjából 23-24 24 környékén kezdtek el kijönni ezekből a rendszerekből. Szóval akkor ez egy neuralgikus kérdés lett, és úgy tevődött fel a kérdés, hogy akkor a szerzőjogvédő hivatal bejegyezhet-e tisztán csak mesterséges intelligencia által létrehozott műveket. És a válasz most elég egyértelmű afelé kezd el menni, már tavaly előtt is ebben az irányban kezdtek el a válaszok formálódni, de most a szerzőjogvédő hivatal csinált egy nagy felmérést, egy ilyen közvéleménykutatást, ahol megkérdezett szerzőjogvédő szervezeteket, szerzői érdekvédelemmel foglalkozó szervezeteket, szoftvergyártókat is azzal kapcsolatban, hogy nekik mi a véleményük erről a kérdésről, és a végső eredmény az az most, hogy nem védhetőek le a tisztán számítógép által létrehozott művek. Emberi közreműködésnek, méghozzá domináns emberi közreműködésnek kell lennie ebbe a folyamatnak, tehát az embernek kell irányítani a folyamatot. Nem kizárt, hogy számítógépes eszközök részt vegyenek a folyamatban, mint ahogy egy fénykép elkészülte után is van utómunka, vagy a számítógépet be lehet vonni ebbe a alkotási fázisba különböző pontokon, de az emberi kontrollnak meg kell maradnia ebben a folyamatban, és a folyamat nagy részének emberi kreativitáson kell alapulnia. Pusztán promptokkal, tehát csak a promptok segítségével létrehozott művek, azok nem lesznek szerzőjogilag levéthetők, jegyeztethetők az amerikai szerzőjogvédő hivatalban.
Ön ezt egy jól használható, logikus, értelmes megoldásnak tartja, vagyis ez lehet minta akár egy európai vagy magyarországi szabályozás számára is? Erre tart ez a terület, ebbe az irányba?
Igen, én ezt egy kifejezetten pozitív és előremutató véleménynek gondolom. Én azt gondolom, hogy a szerzői jognak a célja az emberi erőfeszítésnek a védelme. Tehát az, hogyha én energiát, munkát fektetek, tanulást, technikai készségek elsajátítását, adott esetben hosszú évekig tartó erőfeszítést teszek bele abba, hogy én műveket hozzak létre a tudásom és a kreativitásom segítségével, akkor ezt a tudást és kreativitást, ezt az emberi erőfeszítést védi a szerzőjog, és díjazza azzal, hogy egy monopóliumot ad a szerzőnek, a művének a anyagi jellegű hasznosítására is. Amennyiben nem ezt az emberi erőfeszítést védjük, nem a kreatív embert védjük meg, hanem azokat, akik ügyesen tudnak a számítógéppel varázsolni, akkor szerintem nem jó irányba megyünk. Tehát én ezt egy jó iránynak tartom, és nekem az a erős gyanúm van, hogy az európai szerzői jog is ebbe az irányba, vagy a szerzői jognak az értelmezése ebbe az irányba fog elmenni, hiszen itt nincsen arról szó, hogy a jelenlegi szerzőjogi szabályokat kifejezetten meg kéne változtatni. Itt arról van szó, hogy a meglevő szerzőjogi szabályokat, azokat hogyan értelmezzük. De ez az értelmezés, amit jelenleg olvasunk ebben az anyagban, ez szerintem egy jó értelmezés, ez egy jó irány. Az embert, az alkotó embert próbálja megvédeni.
Amikor megjelent, és főleg amikor berobbant a mesterséges intelligencia, akkor mindenki arra számított, hogy a meglévő jogszabályi környezet teljesen alkalmatlan lesz ennek a szabályozására. Nem lehet beszuszakolni, begyömöszölni az AI-t a meglévő törvényekbe. Remélhetjük, hogy ez mégsem így lesz. Jó, új technológia, de annyira nem új, hogy az értékeinket tükröző jogszabályokban ne férjen bele?
Ez nagyon függ a területtől is. Úgy tűnik, hogy a szerzőjog területén talán ezekkel az értelmezésekkel megoldódhat a probléma, de nem vagyok egészen biztos abban, hogy más területeken nem kell hozzám nyúlni majd a jogszabályokhoz. Mondok egy másik példát, ami néhány évvel ezelőtt eléggé nagy zavarokat okozott, ezeknek a robot tanácsadóknak a problémája. Tehát, hogy a pénzügyi tanácsadást végző robotok, ugye vannak olyan alkalmazások, weboldalak, ahol az pénzünket be tudjuk fektetni, és automatikusan ezek a befektető robotok, vagy pénzügyi tanácsadó robotok kezelik a pénzünket, gyarapítják a pénzünket. És a nagy kérdésként vetődött fel, hogy a pénzügyi fogyasztóvédelemnek a szabályai azok mennyire vonatkoznak erre. És hát azért ott egy-két dolog kiderült, hogy hát nem lehet bizonyos szabályokat alkalmazni, mert a tájékoztatás folyamata az arra van modellezve, hogy van egy emberi bróker, és akkor az elmagyarázza annak a illető befektetőnek a kockázatokat például. És ott azért hozzá kellett bizonyos dolgokhoz nyúlni, de sok más területet is lehet mondani. Tehát azt tudom mondani, hogy az, hogy újra kell írni a jogszabályokat vagy sem, ez nagyon sokban függ a területtől is. Lesz néhány terület majd, ahol újra kell írni. A szerzőjogban sem tartom kizártnak azt, hogy hosszabb távon azért hozzá kell majd bizonyos rendelkezésekhez nyúlni, de egyelőre most úgy tűnik, hogy a meglevő szerzői szabályok átértelmezésével, amelyek még egyszer az emberi kreativitást próbálják megvédeni, ezeknek az értelmezésével egyelőre dőlőre tudunk jutni, egyelőre tudjuk kezelni ezt a problémát. Mondom még egyszer, hangsúlyozom, nem biztos, hogy ez örökre így maradt. Tehát elképzelhető, hogy lesznek olyan területek, ahova betör a mesterséges intelligencia, és teljesen új jogszabályokat kell majd alkotnunk.
Ződi Zsolt jogtudóst a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének kutatóprofesszorát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A fővárosi főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetést indítványozott egy 30 éves magyar férfival szemben, aki Ukrajnában zsoldosnak állt, majd hazatérése után meg akarta ölni a testvérét. Az ügy részleteiről Rozgonyi Ádám kérdezte Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét.
A fővárosi főügyészség a nyomozás adatai alapján készítette a vádiratát. A vádirat lényege szerint a 30 éves férfi, aki egyébként személyiségzavarokkal küzdött, azonban ezek nem érték el azt a szintet, hogy ne legyen büntethető. 2023 tavaszán munkahelyjel és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, és a megtakarításaiból tartotta el magát. Ebben az időszakban a férfi értesült a hírekből arról, hogy az orosz-ukrán háború során Ukrajna a világ különböző országaiból érkező zsoldosokat is alkalmaz. A férfi ezért 2023 áprilisában Ukrajnába utazott, azzal a céllal, hogy önkéntesként az ukrán fegyveres erők kötelékében lépjen. A férfi jelentkezett is egy toborzóirodában, és 2023 májusában zsoldos katonaként szerződést kötött az ukrán hadsereggel. A férfi ezt követően más zsoldosokkal, akik Európa és Dél-Amerika különböző államaiból érkeztek, egy 2 hónapos katonai kiképzésen vett részt, majd Bakmut városa közelében, később pedig Pokrovsknál katonáskodott zsoldért. A férfi a fronton közvetlen harcokban nem került, döntően őrszolgálatot és területvédelmi feladatokat látott el. 2024 márciusában a parancsnoka közölte vele, hogy pszichés állapota miatt kivizsgáláson kell átesnie, erre a férfi azonban nem volt hajlandó, így a hadsereg felbontotta vele a szerződést Ukrajnában. A férfi visszatért Magyarországra, ahogy hazautazott, a határrendészeti kirendeltség észlelte, hogy milyen célnal volt kint, és ezért feljelentést tett ellene. A vádlott indulatkezelési nehézségei fokozódtak itthon, egy alkalommal, amikor a rokonaival egy családi alkalmon vett részt, meglátta a testvére fényképét, aki éppen nem volt jelen, majd erőszakos stílusban kiabálva kifejtette, hogy meg fogja ölni a testvérét. Hozzátartozói komolynak észlelték ezt a szándékát, ezért értesítették a rendőrséget, akik a férfit elfogták, kezdeményezték a letartóztatását, a férfi letartóztatásba is került. Kutatást hajtottak végre a férfi lakásán, ahol lefoglaltak egy szekercét. A fővárosi főügyészség a továbbra is letartóztatásban levő férfival szemben tiltott toborzás büntette, és emberölés büntettének előkészülete miatt nyújtotta be vádiratát. Kollégáim azt indítványozták, hogy a bíróság halmazati fegyházbüntetésre ítélje a vádlottat, és állapítsa meg, hogy ebből nem bocsátható feltétele szabadságra, valamint rendelje el korábbi felfüggesztett fogházbüntetéseinek végrehajtását. Szeretnék kitérni arra, hogy a tiltott toborzás bűncselekménye nemzetközi jogi kötelezettség alapján került a magyar jogba. Háborús bűncselekmény védi egyébként az emberiességet, és egy alapvetően egy békepárti tényállás, ugyanis nem engedi azt, illetve tiltja, hogy magyar állampolgár a szövetséges fegyveres erők kivételével más fegyveres szervezetbe belépjen, erre ajánlkozzon, illetve ott kiképzésben vegyen részt, majd pedig ezután logikusan a fegyveres összeütközésben is részt vegyen. De már önmagában a más fegyveres erőbe való jelentkezés, kivéve, hogyha ez épp a magyar államban egy szövetséges fegyveres erő, tehát ebben a más erőbe való jelentkezés, ajánlkozás is bűncselekményt valósít meg, mégpedig elég súlyos bűncselekmény, mert ezt a törvény 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti. Az emberölés előkészülete is egy 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegető bűncselekmény, a kettő együtt halmazatban pedig a halmazati szabályok szerint 7,5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett.
Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az ELTE állam és jogtudományi kar csapata nyerte meg az európai fordulót a Monroe Prize nemzetközi médiajogi perbeszédversenyben. A győztesek az aranyérem mellett egy ezüstöt is hazahozhattak Párizsból. A felkészülésről és a megmérettetésről Rozgonyi Ádám kérdezte Ruszkai Szonyát, a győztes magyar csapat egyik tagját.
Mit jelent egy ilyen perbeszédő verseny? Ezt hogyan kell elképzelni?
Lényegében úgy kell elképzelni, hogy egy 5 főből álló csapatot kiválasztott a kócsunk, Gosztonyi Gergely szeptemberben a hallgatók közül egy felvételi folyamat során, és ezt követően hónapokon keresztül írtunk egy beadványt, illetve 2 írásbeli beadványt kellett elkészítenünk nekünk, 2x5000 karakterben egy felperes és egy alperesi beadványt kellett beadnunk, határidőre, és ezt követően kezdtünk el készülni a szóbeli fordulóra, ami ugye az európai forduló Párizsban került megrendezésre. A folyamat során a coachunk Gosztonyi Gergely mellett másik négy volt versenyző is segítette a munkánkat, tehát hogy nagyon sok segítséget kaptunk, de a felkészülést a legtöbb időt öten töltöttük együtt, és hát nagyon sok kutatómunkát igényelt, mind esetjogi kutatás és különböző adatbázisokban való kutatás, döntéseknek a felkeresése, illetve ugye a szóbeli készülés, az talán az volt a legintenzívebb, hogy a megfelelő retorikai készségeket elsajátítsuk, jogilag helytálló legyen az érvelésünk, illetve maga a verseny során, a szóbeli verseny során nagyon sok kérdést kapunk a bíróktól, így maga a responszivitás is nagyon fontos a készülés során, illetve a verseny során. Így nagyon fontos volt az, hogy megfelelően válaszoljunk a bírók kérdésére, és felkészüljünk minden eshetőleges kérdésre.
Mi volt a verseny témája, vagy mi volt az esetleges konkrét ügy, amivel kapcsolatban érveltek?
A szervezők az esetben egy képzelt országot állítottak fel, és ebben az országban egy közösségi média működik, és ezen a közösségi médián posztolt egy influencer, blogger, de nagyon fontos megemlíteni a kontextust, amiben posztolt egy politikailag forró helyzetben, egy tüntetéssorozat keretében posztolt, ami Jaránk, egy hölgy, blogger, influencer, és a posztok, amiket ő kitett erre a közösségi média platformra, elég erőteljes szavakat tartalmaztak, és később ez a botói bíróság elítélte őt 3 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre, illetve $50,000. Mindemellett a social media platformot, tehát a közösségi média platformot is felfüggesztette a működését az országban, illetve kötelezte arra, hogy független legyen az anyacégtől, ami egy másik országban található. És nekünk feladatunk az volt tulajdonképpen felperesként, hogy megállapítsuk, hogy miért nem volt kompatibilis a szólásszabadsággal és annak a korlátozásával ezek a szankciók. A másik oldalon, tehát hogy alperesi oldalon, az állam oldalán pedig be kellett bizonyítanunk, hogy miért voltak helyén valók ezek a szankciók, és miért lehetett korlátozni a közösségi média platformot, illetve ezt az egyént, ezt a blogger, influencer hölgyet.
Ezek egyébként nehéz feladatoknak számítanak? Tehát, hogy mindkét álláspontot bemutatni?
Alapvetően a versenyszervezői, én azt gondolom, hogy igyekeznek olyan jogesetet megalkotni, amely balanszálva van mind felperesi, mind alperesi oldalon. Mind a két oldalban vannak nehézségek, és vannak nyerhető pontok, ha lehet így fogalmazni. De én azt gondolom, hogy maga a nehézség az a kutatás, és hogy az érveinket helytállóan tudjuk prezentálni, illetve jogilag alá tudjuk támasztani. És a nehézség igazából az, hogy mindenki talál, mindegyik csapat fog találni jobb és rosszabb érveket, és de nekünk kell a legmeggyőzőbb érveket találni mind a két oldalon, és jogilag erősebb érveket.
Miben volt jobb a magyar csapata a többinél?
Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon összeszokott a mi csapatunk, a mi ötös csapatunk. Nagyon-nagyon sok időt töltöttünk együtt, és nagyon összehangolódtunk. Ismertük nagyon belsőségesen a másik érveit. Nagyon jó hangulat lett, és szinte elmondhatom, hogy jó barátok lettünk a felkészülés során, és én azt gondolom, hogy ez határozottan hozzájárult ahhoz, hogy a csapat dinamika ilyen gördülékeny lett, illetve a nagyon-nagyon sok beletett munkaóra az, ami meghozta a gyümölcsét. És mindemellett az, hogy mindenki ennek szentelte majdnem minden napját, és hogy néha még az egyetemi kötelezettségeinket is kicsit másodszorba helyezve készültünk erre a versenyre. És azt gondolom, hogy nagyon sok, tényleg az is, hogy magunk nagyon sok munkaórát tettünk bele, illetve az, hogy a kócsaink, akik tavaly versenyeztek, olyan hallgatók, akik már lediplomáztak és tavaly versenyeztek, nagyon sok tapasztalatot meséltek az előző évekből, vagy az ő versenyükből, és emiatt nagyon kész képet kaptunk arról, hogy mire számíthatunk.
Ez a csapat valamilyen formában megmaradhat? Tehát jöhetnek még versenyek, vagy az együttműködés terén ez a fajta kötelék ez tartósnak is bizonyulhat?
Elsősorban most a következő nehézség, amivel szembenézünk, az, vagy a következő verseny, az az, hogy ennek az európai forduló, ez most csak egy európai forduló volt, de az igazi, a világdöntő az Oxfordban kerül megrendezésre áprilisban. Elsősorban most ezzel nézünk szembe, és erre fogunk nagyon nagy erőkkel készülni, és újabb érveket felkutatni, és újabb munkaórákat beletenni. Ezentúl, hogyha az áprilisi verseny lemegy, akkor azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy pihenésre lesz majd szüksége, de ezek után én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon erős és egy nagyon jó csapatot hoztunk össze, és abban biztos vagyok, hogy a bármelyikünk élete és szakmai élete során, hogyha szüksége lesz segítségre, vagy pedig csak egy jó szóra, akkor bármikor felhívhatjuk majd egymást, és olyan erős csapatot és kötelék alakult ki ötünk között, hogy biztos vagyok benne, hogy bármikor számíthatok majd a többiek segítségére, és arra, hogy segítenek bármilyen helyzetben.
Ruszkai Szonyát a Nemzetközi Médiajogi Perbeszédverseny európai fordulójában győztes ELTE AJK csapatának egyik tagját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A gazdasági versenyhivatal elnöke felszólító levelet küldött több alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő érdekképviseleti szervezethez. A versenyhatóság álláspontja szerint ugyanis az érdekképviseletek által rendszeresen kiadott áremelési közlemények sérthetik a tisztességes piaci versenyt és fokozzák az inflációs nyomást, mondta az Inforádiónak a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője. Horváth Bálintot hallják.
A gazdasági versenyhivatal észlelte azt, hogy több élelmiszerpiaci érdekképviseleti szervezet esetében is általános gyakorlattá vált, hogy olyan tartalmú közleményeket adnak ki, melyek szerint némely termékek árának az emelése szükséges. Egyes közleményekben százalékosan, illetve nominálisan is megjelölték, hogy milyen mértékű termelői, illetve feldolgozói áremelés lenne indokolt bizonyos alapvető élelmiszerek esetében, és ezért a gazdasági versenyhivatal elnöke egy felszólító levélben arra hívta fel több érdekképviselet figyelmét, hogy az alkalmazott gyakorlat feltételezhetően egységes árképzéshez vezethet, illetve fokozhatja az inflációs nyomást. Rigó Csaba Balázs a felszólító levelekben azt írta, hogy az alapvető élelmiszerek árainak emelkedése, illetve az érdekképviseletek által időszakonként kiadott áremelésre javaslatot tevő, illetve azt szükségesnek minősítő közlemények között feltételezhetően ok-okozati összefüggés áll fenn. Mindezek alapján a közlemények kiadása olyan összehangolt áremelkedéshez vezethet, amely egyrészt a versenytörvény hatálya alá eshet, tehát jogszabálysértéshez vezethet, és különösen inflációs piaci környezetben okozhat olyan összehangolt árpolitikát, amely szembe megy az önálló piaci döntések kialakítására vonatkozó kritériumokkal. Többek között ezekre világított rá levelében a gazdasági versenyhivatal elnöke, aki ezért megfontolásra javasolta az érintett szervezetek számára az egyes élelmiszerpiacokat érintő információcsere, illetve közleménykiadási gyakorlatnak a felülvizsgálatát, és oly módon történő módosítását, amely versenybarátabb módon érvényesíti a termelői, illetve a feldolgozói érdekeket, és nem vezet összehangolt áremelésekhez, tekintettel arra, hogy ezek a fogyasztói árak jelentős emelkedését okozhatják.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.